Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 182. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket karácsony ünnepében. Elfoglalva 318. dicséretünkkel folytatjuk Isten tiszteletünket. Jer, mindnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk.
Jer, mindnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Itt az Atya, Úristen, könyörülvén emberen, elbocsát a teljes
a mi segítségünk, karácsonyi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Lukács evangéliumának második részében.
És lőn azokban a napokban, Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak kiki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai, és szülé az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivel hogy nem vala nékik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelességgel jelenék az angyallal a mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy amikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmennének azért sietséggel, és megtalálnák Máriát, és Józsefet, és a kisgyermeket, aki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdették, ami nékik a gyermek felől mondatott vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amit nékik megmondatott.
Isten tegye áldott az ő igéjét, szívünk befogadását hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük néked ennek a mai délelőttnek a békességét és örömét. Köszönjük, hogy itt együtt lehetünk ebben a templomban, és körül állhatjuk azt a csodát, amelyik újra és újra a számunkra a kezdet és a vég, az öröm és a hála és a dicsőítés helye. Köszönjük, hogy mindig azt az esélyt is megkapjuk, azt a lehetőséget, hogy előről kezdhessünk, és ez egyszer jól is tudjuk végigvinni a dolgainkat. Olyan sokszor nem jól csináltuk, olyan sokszor elkezdtünk valamit, és aztán nem folytattuk jól, olyan sokszor rosszul választottunk. De minden alkalommal, amikor az evangéliumot halljuk, akkor mindig hallunk arról, hogy lehetséges másképpen csinálni, lehetséges újrakezdeni. Így kérünk most téged, hogy ennek az öröme járjon át bennünket, és szülessenek bennünk nagy elhatározások, és mind a pásztorok oda tudjunk menni a jászolbölcsőhöz, és dicsőíteni, és magasztalni, hogy énekünk becsatlakozzék, az angyalok énekéhez, hogy átéljük a találkozásnak áldott örömét, és ez az, ami megváltoztat bennünket, ez az, ami feltölt bennünket. Olyan terheket hozunk sokszor ide, édesatyánk, és el is visszük magunkkal, mert ragaszkodunk hozzájuk, vagy mert nem sikerült letenni. Könyörgünk, hogy te légy az, aki ezen a mai ünnepi alkalmon ezt megteszi. Így kérünk téged, hogy a te igédet áld meg, hogy az megszólaljon, hogy szívig érjen, te szent lelked munkálkodjon bennünk, hogy ki tudjuk tárni a szívünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen gyermekeket, vagytok egy gyermek, most ugye ők pihennek, meg játszanak, de azért van egy pár gyerek, de gyertek csak. Danikám, te már nem vagy gyerek, igaz? Jól van, ne engedjük. Eljön az a pillanat, hogy itt maradok, és némelyek nem jönnek, mert ők már nagyok. Úgy van, fogjátok meg, úgy, ügyesen. Azért köszönjünk egy jó nagyot. Áldás, békesség. Jól van, egy kicsit közelebb jövök a mikrofonhoz, és egy nagyon fontos dolgot most elmondok nektek, amit nyugodtan tesen helyet foglalni. Lehet, hogy már az idősebbek esetleg tudják, vagy hallották, de mivel félfüllel hallottam a rádióban, megfogott a dolog, és foglalkoztatott, megmondom nektek, hogy mi ez a halászlé receptje. Na most ez nagyon fontos egyébként, és most eltekintünk ilyen dolgoktól, hogy vannak háziasszonyok, akik kockát, halászlé kockát tesznek be. Tehát most nem beszélünk, hogy ez ilyet nincs, ezt azért megjegyeztük, jó? De azt hallottam a rádióban, amit mondott receptet, mondom, ezt tőlem vette, honnan tudja? Pont ugyanazt mondta. És hát megmondom, az egésznek egy titka van, az az egy titka van, hogy ahonnan azt a halat hozod, melyik vízből, az lesz a döntő. Ha jó vízből hozod, jó lesz az íze, rossz vízből hozod, rossz lesz az íze. Jó víz a Duna, a Balaton, a Tisza, meg egy jó mély bányató, sóteres, tiszta vízű. Rossz víznek a halas tavakkal, jó, megtömik őket mindenféle tápszerrel, meg még talán gyógyszert is nyomom, és ilyen ronda, elzsírosodott szerencsétlen halak lesznek. Az nem jó, abból nem lehet. És hogy tovább gondolkodtam, ugye az jutott eszembe, hogy ha milyen emberek leszünk mi. Mitől függ az? Sok mindentől. De nagyon meghatározó az, hogy hát milyen vízben nőttünk fel. Hát milyen közegben magyarul. Hogy hol is laktunk, milyen közösséghez tartozunk. Hát milyen jó nekünk, hogy úgy érezzük magunkat így a templomban, mint hal a vízben, igaz? Itthon vagyunk, és halljuk az Isten igéjét, és itt tudunk ünnepelni karácsonykor, ugye, és bármikor, és vasárnapiskolába járunk, esetleg egyházi óvodába, intézménybe járunk, hogy mekkora előny az, amikor az Úristen azt mondja, na most mit csináljak ebből a gyerekből? Na nézzük csak, hol is nőtt ez fel? Miket szívott ez be? Milyen hatások érték? Tud-e imádkozni? Ismeri a Bibliát? Hát egészen másra épít az Isten lelke annál, akiket mind ott van a szívibe, igaz? Na hát így jutott eszembe a halászléről azt, hogy milyen jó, hogy a gyerekek templomba járnak, milyen jó, hogy tanulnak imádkozni, milyen jó, hogy majd konfirmálni fognak, mert ez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy Istennek kedves gyermekei legyenek még inkább, mint eddig. Egyet értesz vele? Köszönöm szépen, meg vagyok nyugodva. Áldás, békesség, szervusztok, menjetek. A 164. dicséretünk harmadik versét énekeljük.
Dicsőségnek napfénye.
Testvérek, Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra Lukács evangélium a 20. részében a 9. verstől. Azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de azt is megsebesítették, és kidobták. Ekkor így szólt a szőlőgazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor ezt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás közt, ez az örökös, öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, hogy megöljék. És megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön és elveszíti ezeket a munkásokat, szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt meghallották, így szóltak, szó sem lehet róla. Ő azonban rájuk nézett és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak az a szava, az a kő, melyet az építők megvetettek, lett a sarokkő, aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig a kő ráesik, szétmorzsolja azt. A főpapok és írástudók már abban az órában rá akarták vetni kezüket, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, megrendítő feszültségbe áll egymással a karácsonyi történet és Jézus példázata, amelyben ő maga beszél küldetéséről és az Isten népe hozzávaló viszonyáról. Azt hiszem, hogy ez a feszültség ugye inkább a karácsony kultúrája vagy hatástörténete és az ítéletes példázat között van. Ünneprontónak is mondhatnánk, hogy ez a karácsonyi újszövetségi ige éppen, és figyeltem persze csak félfüllel a rádiót az elmúlt napokban, hogy mennyi mindent közvetített, nagyon sok kellemes, szép dolgot, jótékonysági akciókról tudósított, csomó karácsonyi zenét, verseket, betlehemeseket, amit jó volt hallani, népszokásokat, mindenféle finom ételek receptjeit és emlékezéseket, ugye a régi karácsonyok hangulatairól. Nem is tudjuk magunkat kivonni ezeknek a hatása alól, kellenek a karácsony illatai, fényei, gyertyái, kellenek a versek, karácsonyi történetek, sőt még ezeknek ugye a filmjeit is ilyenkor már betesszük a DVD-t. Talán a rokonság is egy kicsit összerázódik, és e-mailek jönnek, mennek jó kívánságokkal. Megjegyzem egyébként, hogy az egyik boltban az eladó hölgyek világító krampusz szarvakkal szolgálták ki a népet, és ugye ez egy teljes képzavar volt. Krampuszos angyalok karácsonykor, nincsenek ilyenek, és nagy volt a kísértés, hogy tanítást adjak, de aztán inkább lemondtam róla, hogy bűnbe esett angyalok azok vannak, ha erre gondoltak, akkor rendben van. Való igaz, mert az első pillanattól kezdve ott volt az elutasítás, ott volt a szembe a démonikus hatás Jézus születések. Ugye János evangéliuma mondja a bevezetéskor, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Ugye Lukács azt mondja, hogy nem volt helyük a vendégfogadó háznál, praktikusan az útszélen szülte meg Mária a gyermekét. Vagy azt mondja ugye a Máté evangélium, hogy Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket, tehát nem egyszerűen csak nehéz körülményekről van szó, hanem rögtön a teljes elutasítás, a szembe menetel. Idegen földön tölti az első éveit, ugye, mert menekülni kell, aztán Galileába telepednek le, ami nem az igazi volt, hogy így mondjam, egy félpogánynak számító hely volt. Názáretnek se volt a tradícióhoz igazán köze. Tehát lehet ezt mondani, hogy amit a születés történetben és a környékén olvasunk, az egész életére jellemző Jézusnak. Ezért karácsonykor már is benne vagyunk ebben a drámai történetben, ami rosszul kezdődik, ha úgy vesszük, aztán küzdelmesen folytatódik, és kínhalállal végződik. Hát ez a földi útja testélet igének, mondhatni így, hogy ez az isteni gyermek karrierje ebben a világban. És mégis, illetve hát éppen ezért, ugye, Jézus születés története és egész élete beleilleszkedik abba a folyamatba, amit pontosan ezen a példázaton keresztül ábrázol a prófétai sors, az Isten népének egész története alatt, ami a szövetségnek a története, proféták, akik vigyáztak erre a szövetségre, és aztán üldözték őket sokszor, megölték őket, benne a mesiás érkezése, az elutasítása, az ő kínhalála, ennek az elutasításnak a következményei, aztán egészen tovább lépve egy Isten új szövetség a népekkel, a pogányokkal, és azzal az ítéletes üzenettel zárul ez a példázat, hogy elveszti azokat a munkásokat, a szöllőt pedig másnak adja. A jelképe az világos, van tám hely még elő, tessék nyugodtan odafáradni. Jelképe az világos, a szőlő Isten népe, Isten ültetése, melyben a gazda Isten maga nagyon sokat investált. Aztán elültette ezt a szőlőt, és amikor már beindul a gazdaság, ugye, akkor átadja a munkásoknak, egyességeket kötnek. Nem rabszolgák művelik ezt a szőlőt, ugye, hanem önállóan gondolkodó, gazdálkodó emberek, és gazda természetesen részt kér magának, a többivel viszont gazdálkodjanak a munkások, élnek belőle, befektetnek, fejlesztenek, és aztán learatják a termést. Tehát inkább partnerei a gazdának, mint béresei, vagy főként, mint valami rabszolgái. Tehát a gazda nem egy kizsákmányoló, aki bérrabszolgákkal dolgoztat, hanem közös céljuk van gondozni, művelni a szőlőt, igazi emberi életet élni éppen ezáltal, a közös munkában, a közös örömben. Ezt jelenti azt, hogy Izrael, az Isten népe, Isten ültetése, szőlője. És aztán eljön az idő, és küldi a követeit, a gazda, és itt az evangélium beépít egy ilyen fokozást, hogy az elsőt még csak ütik, a másikat azt már ütik és gyalázzák, a harmadikat pedig megsebesítik, és aztán kidobják a szőlőből. És ugye ebben a lehetetlen helyzetben, ebben az ellehetetlenülő viszonyban valami egészen különöset tesz a gazda, elküldi a fiát. Logikus lépés ez? Hát nyilván nem az. Az előzmények mégsem győzik meg a gazdát arról, hanem azt mondja, hogy elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. És a munkások, ugye, tovább megy a történet, tervezőnek, öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség, megölték és kidobták, illetve kidobták a szőlőből, és megölték, meggyalázták még halálában is. Világos ugye a történet, és világos a jelzés, és Jézus a példázatban elmondja a próféták, az Isten küldötteinek a sorát, ahogy az Isten keresi a népét, és várja a termést, várja az eredményt, és végül a saját maga sorsát is elmondja. És felteszi a kérdést, mi lesz ebből? Mit fog tenni a gazda? Hát nyilván ítéletet fog tartani, elveszti a munkásokat, szőlőt pedig másnak adja. És a hallgatóság ezt pontosan érti, Jézus gondolkodását, vagy gondolatmenetét, és szinte azonnal rávágja, hogy szó sem lehet róla. Jézus aztán az írásból idéz, két helyről is, Zsoltárból, hogy kő, melyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, Úrtól lett ez a dolog, ugye mit jelent ez a kő? Az Istennek a szabadító cselekvését jelenti, amelyikre nem gondoltak, nem számítottak a fogság idején, egyszer csak ott van és visszavonhatatlanul és egyértelműen, és aztán azt mondja Ézsaiásban ugye az ítélet, hogy akire ráesik ez a kő, az szétzúzza, aki szembe megy az Isten akaratával, elutasítja az ő cselekvését, annak ez lesz az ítélete sorsa. Tehát Jézus, mint az Isten küldötte, üdvözítő Úr Krisztusa, az ő megvetése, az ő elutasítása ítéletes következményekkel jár. De most, hogy számba vettük tulajdonképpen a történetet, most egy kicsit próbáljunk meg ennek a mélyére ásni. Milyen világos az eleje, hogy elküldi a gyümölcsér, amilyen világos a vége, hogy mi is ennek a viselkedésnek a vége, ami közte van, az azért egyáltalán nem olyan egyszerű. Én azt gondolom, hogy itt enged az Isten szent lelke belelátni az Isten titkaiba, és ha mindent nem is tudunk olyan főleg fölényesen megmagyarázni, de azért nagy üzeneteket tudunk innen venni, ahogyan engedi, hogy karácsonykor szemléljük a gyermekben az Isten szeretetét, azt a felhőtlenséget, tisztaságot, amit éppen egy gyermek tud egy erőszakos, ellenséges világban közvetíteni, megmutatni. Most ennek egy mélyebb vagy magasabb síkjára vezet bennünket az ige. Hát miért küldi el szeretett fiát? Mondjuk ezt így, hogy ez igazán a nagy karácsonyi kérdés. Miért jött el Jézus Krisztus, miért lett az örökké való ige emberré? Miért öltött magára emberi alakot? Mert milyen az ember, aki közé jött, ugye, mint a munkások. Öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. Milyennek kellene lenni, ugye, mert azt mondjuk, hogy ez egy ideális helyzet, ugye, a K.T. mondja ezt, ugye, mi végre teremtette Isten az embert, ugye, hogy teremtő Istenét megismerve, őt szívből szeresse, vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsőítse és magasztalja. Ehhez képest gyűlöli a gazdát, és mindenkit, aki az ő nevében jön, elutasítja, kidobja, megöli, és mégis elküldi szeretett fiát. Miért engedte ezt? Hiszen világos volt a válasz már korábban is. És ahogy mondottam, itt látunk bele valamibe, ami titok az Isten szeretetének a titka mélysége. Mert az igazi szeretet, a felülről jövő, az isteni szeretet az egyoldalú, feltételek nélküli szeretet vállalja ennek a kockázatát. Mert Isten nem bábukat teremtett, ugye jó indulatúra programozott robotok, ez ilyen kedvenc figura manapság, ugye? Mert már az embereket nem lehet jó indulatra programozni, hát majd a robotok, hanem önálló lényeket, szeretett kapcsolatra képes lényeket teremtett, de benne van az is, hogy rosszul választanak. És bennünk van ez a szinte ütésszerű válasz, hogy szó sem lehet róla, ez az elutasítás, ez a mit akarsz te itt belemagyarázni a mi dolgunkba. És ezzel szemben ott van ez a mondat, elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Az ember nem akarja a gonoszsága következményeit vállalni, ezt mondja, hogy szó sem lehet róla. És éppen ebben a megáltalkodottságában szorul rá az Istennek erre a nagy lelkűségére, amit nem is értünk, arra, hogy talán őt meg fogják becsülni. Jézus sokszor beszél az ő szenvedéséről, és ott nagyon érdekes, ott nem talán van, mondja, hogy kell. Az ember fiának sokat kell szenvedni, ez a kulcs szó. Ez az úgynevezett isteni kell, az ott van az ő Istenhez fűződő viszonyában, aki küldi, és ezért menni kell, mert ő ezt így vállalta, és ez végig viszi. És erre a tanítványok mondják erre a kellre, ugye csak emlékeztetek, ugye Péter azt mondja, hogy nem történhetik meg ez veled erre, és azt mondja, hogy szó sem lehet róla. Pedig enélkül a kell nélkül nincs a talán sem. Jézus vállalja a küldetést, mert talán mégis sokakat megfordít téves útjaikon. Kell, mert talán mégis belátom, hogy ez így nem mehet tovább. Hogy lehet, hogy én is hibás vagyok. De eleddig azt mondtam, hogy szó sem lehet róla. Mert most vállalom, hogy talán megbocsát nekem. És én igyekszem megváltozni. Vállalom, hogy a másik nem is bíztat engem, hogy te ha megjavulsz, majd én is igyekszem másképp viszonyulni. Talán igen, talán nem. Talán megváltozik, talán nem. Mert az igazi, a felülről jövő, Istentől adott szeretet az egyoldalú. Az nem azt mondja, hogy adok, hogy adj, hanem megelégszik a talánnal. Ha nem viszonoz, akkor is végigviszem. Mire figyelmeztet Jézus ebben a példázatban? Én azt gondolom, hogy nem az Isten türelme mértékét határozza meg, hogy hát van egy pont, betelik a pohár, ennyi, ne feszegessétek, vagy feszítsétek tovább a húrt, hanem olyasmit mond benne, hogy vigyázzatok, mert mások is sorba állnak azért, hogy bejuthassanak a szőlőbe, hogy igaz emberségre jussanak, hogy kitáruljon előttük egy másik világ, az Isten szeretetének a világa, ők nem a talán emberei, hanem a vágyakozás, a kérés és az elfogadás emberei. A gazdának rájuk is van gondja, nekik is van, jussuk a szőlőbe, és mire feleszméltek, már rég nem tiétek a szőlő. Amit kaptatok, azt ne prédáljátok el. Ne prédának, zsákmánynak tekintsétek, mert az mindennél több magát, az Urat kaptátok. Ha őt megvetitek, ha őt visszautasítjátok, ha neki nincs hely, akkor nincs semmitek, akkor kívül vagytok, végetek van. Ugye az ítélet az, hogy elveszi a szőlőt, másnak adja, az semmi ahhoz képest, hogy öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. Tehát ez a rettentő lehetőség, az ő döntésük, tettük, a következmény logikus. Tehát azt gondolom, hogy sokféle dimenziója van ennek a példázatnak ma is, és hát nem tudom megállni, ugye, hogy ne példálozzak ezzel is, hogy Európának minden értelmes jó gondolata, mozdulata, minden intézménye, ami ér valamit, az mind keresztény örökség. És amikor kidobjuk a szőlőből a gazdát, vagy a gazda fiát, ugye amikor betiltjuk és hasonlók, akkor félelmetesen közel vagyunk ahhoz, hogy másé lesz a szőlő. Kívül és belül sorba állnak érte. Persze ilyen riogatás azért nem ebbe irányba kell menni, de egy biztos valóban nem a világ végétől kell félni, hanem ettől a megáltalkodottságtól, hogy szó sem lehet róla. Túlságosan sok mindenről szó sem lehet már, de vagy mondom, ne a ilyen ingoványos területekre tévedjünk, hanem a saját dolgunkat gondoljuk át, még egyelőre nem arról van szó, hogy nem beszélhetünk karácsonykor Jézus születéséről. 50 évvel ezelőtt rosszabb volt a helyzet, tehát mondhatjuk, tévén, rádión, médiumon, mindenen keresztül elmondják a karácsonyi történetet, és fogadjuk egy nagy dolog, és örüljünk neki, mert ott van benne az Isten kelje, ami azt jelenti, hogy felénk fordul benne hosszú tűrésének, reménységének, szinte könyörgő szavának ez a talánja, hogy talán meghallják, talán megértitek, talán észreveszitek, talán van még rá esély, hogy új életet lehet kezdeni, átváltozni, megújulni, megbocsátani, és bocsánatot adni. Ezért a talánért vagyunk még meg, és próbálkozik velünk az Isten újra és újra. És minden ünnep is egy ilyen próbálkozás, amikor tényleg úgy a közepébe vagyunk az üzenetnek, a történetnek, hogy talán most, ezt csak megérti az ember, megértjük, hogy miről van szó. És ezen a karácsonyon azt kívánhatjuk, hogy legyen ez üzeneti ajándékká, hogy egészen bizonyosan megbocsát az Isten minden balgaságom, minden gonoszságom, és amikor az Úr asztalához járulunk, akkor ezzel a bizonyossággal menjünk oda. Talán felismerem ennek mindent megváltoztató örömét, erejét, és élek általa, és legyen a talánból éppen ezért igen. Ez a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk, és tovább adhatunk. Ez az igen, a talánból, ki tudjából az igen legyen a bizonyosság. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. A 328. dicséretünk második és harmadik versével válaszoljunk az igére. 328. második és harmadik verse.
Bokolmát, bóban éjjel, őrzel.
Szeretteim, hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, amit ezt előnk beadja Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében a következő képpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondva, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, és meghajtjuk a mi fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban fájaljuk a bűn rontását, mely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hoz a világban és a mi életünkbe. Megvalljuk néked azt, hogy mi szolgái vagyunk ennek. Szolgáljuk a gondolatainkkal. És olyan sokféle gonosz gondolat tud gyökeret verni a szívünkben, olyan sok minden van a mélyben, amik időnként előtörnek, és aztán olyan könnyedén válnak szavakká, és ezeket a szavakat kimondjuk, útjukra bocsátjuk, és azok elvégzik a maguk romboló munkáját. És megvalljuk azt is néked, hogy bizony sokszor tudjuk azt, amit cselekszünk, az nem csak helytelen, hanem káros, az valakinek vagy valakiknek árt, mégis megtesszük. Hagy könyörögjünk azért, édesatyánk, hogy most mindent, amit eddig gondoltunk, szóltunk és tettünk, és nem a te dicsőségedet szolgálja, azt elvessük és megtagadjuk. És megvalljuk néked azt is, hogy nagyon-nagyon sok a mulasztásunk, amik még kevésbé látszanak, még kevésbé tetten érhetők, csak éppen sokkal alattomosabban tudnak munkálni és kározatokat okozni, mint ahogyan erről sokszor tudomásunk lenne. Így kérünk téged, hogy most vedd el mindezeket, hogy bocsáss meg, és te tölts be azt az űrt, amit ezzel okoztunk. És könyörgünk azért, hogy sokkal inkább megtöltekezve a te bocsánatod örömhírével igen tudjunk rá mondani, és tiszta szívből tudjuk vállalni a fogadásainkat, és megújulni. Te látod egyenként, hogy mik azok a terhek, amik nyomnak bennünket, és sokszor vádak, amiket mondunk feléd, mondunk mások felé, csak egyedül önmagunk felé nem mondunk. Hagy könyörögjünk most ezért is, hogy mindezeket tudjuk letenni, a régi rongyokat tudjuk kicserélni arra megtisztított, kifehérített ruhára, ami a te irgalmad és kegyelmed. Így járulhassunk ehhez az asztalhoz. Hallgass meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat együtt. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, megvallottuk a mi hitünket, megvalljuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket, és elmondva az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallást ételünk után a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan, de elhívott szolgája, hirdettem néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk, ingyen kegyelemből az ő szent fiáért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és járuljunk aztán majd szép rendben az urasztalához, ez pedig a 441. énekünkkel kezdődik, 45-kel folytatódik, 459-el a szükséges, és mivel a bornál ketten is szolgálnak, tehát nyugodtan négyesével lehet majd a borhoz állni, ha kicsit várni kell, akkor kivárjuk. Tehát a 441. dicséretünkkel kezdjük el a énekünk, vagy Isten tisztelt. Keresztény testvéreim, így szerettem Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az első keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajnékába térne, hagyd kérjem és incsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viselkedjetek a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett hozzátok és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban. Eképpen áldjad én lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátottad minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünk, megváltod életünk a koporsótól, s kegyelemmel, irgalommal koronázol meg minket. Bizony, édesatyánk, nagyon is rászorulunk a te kegyelmedre, és most hagyj vigyük elédbe mindazokat, akik terhekkel jöttek ide, szomorúsággal a szívükbe, kiváltképpen elédbe hozzuk a gyászolókat, akiket súlyos csapásért, akik éppen nagy veszteséget éltek át akkor, amikor mindenki valami ajándékot kapott, valami ajándékról gondoskodott. Könyörgünk azért, hogy tölts be ezt az űrt az ő szívükben, életükben, lelkükben. Könyörgünk a betegeinkért, azokért is, akik el tudtak jönni, és azokért, akik már nem tudnak eljönni, de lélekben, testben és szívben itt vannak közöttünk. Könyörgünk mindazokért, akik sokféle tehertétellel járnak, élnek ebben a világban, és szóljon hozzájuk a biztatás, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És köszönjük, hogy betöltött bennünket a karácsonynak békessége, ereje, felülről való üzenetei, angyali szavai, hogy kérjünk azzal, hogy így mehessünk el otthonainkba, ezt a békességet, ezt a belső fényt vihessük el magunkkal, szeretteink közében, mindazok körében, ahol a mindennapok zajlanak. Áld meg a mi gyülekezetünket, te egyházadat, mindenkit, aki vallja a te nevedet, és áld meg ezt a világot, amelyik úgy rászorul a te kegyelmedre, irgalmadra, megtartó kormányzó gondviselésedre. Hallgasd meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és röviden hallgassuk meg a hirdetéseket. Holnap karácsony másnapja, szintén Isten tisztelet uracsorával, és tekintettel a rendkívüli helyzetre, amit az iskola jelent, rendkívüli presbiteri gyűlést is kell tartanunk, és jó lenne, ha szavazók képesek lennénk, egyetlen egy csomagot kell elfogadnunk, ami főként ilyen határidőre beadandó pak az iskolával, óvodával kapcsolatban. Kérem, hogy ezt, mivel hogy ugye ez év végéig le kell adni, ezt tudjuk megejteni. Jövő vasárnap természetesen Isten tisztelet, közben most ugye valóban minden másban szünetet tartunk. A mai Isten tiszteleten Aszódi Géza testvérünk olvasta fel az ígét. Már megemlékeztünk, de újra a gyülekezet imádságos szeretetében ajánlom az elmúlt héten eltemetett testvéreket, Bakó Lajosné Varga Etelkát 64 éves korában, Dankai Gyuláné Szakács Ilonát 83 éves korában, és Korándi Jánosné Szűcsinonát 74 éves korában, Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a megszomorodott szívekre, és átadom Gondnok úrnak akkor a szót.
Kedves testvérek, én is szeretném kérni a presbitereket, hogy a pénztárosi asztalnál elhelyezett íven jelezzék, hogy tudnak-e jönni, vagy nem. Karácsony alkalmával sokaknak ajándékoztunk, és ajándékozunk majd. Ezt lehet folytatni. Társasjátékot lehet adományozni az iskola napközeljének, tehát olyan játékot, amit már esetleg otthon nem használunk. Jelentkezni most lehet Csűrös András iskola elkésznél is. A nyilasmisi pak akcióról pedig a jobbadni.hu honlapon, illetve Pál Sándor és Ábrahám Angéla testvérünknél lehet tájékozódni. Köszönjük a testvéreknek az adományát, amiket itt összegyűjtöttünk a gyülekezetbe, azokat az óvoda és az iskola nehéz sorsú gyermekei kapták. Iskolánk most adta be akkreditációs kérelmét ahhoz, hogy a Károli Egyetem nyelvvizsga helyévé váljon. Itt teljes értékű nemzetközileg elismert úgynevezett egyházi szaknyelvvizsgát lehet majd tenni angol, német és olasz nyelven. A tanári helyeket nagyrészt betöltöttük már, kivéve az olasz nyelvet, ezért keresünk még olasz szakos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkező keresztény testvéreket, akik szívesen vennének részt a nyelvvizsgáztatásban, akár a felkészítésbe is, ha idejük engedi. Tehát ez nem egy teljes állás lesz, de viszont kérjük tehát, hogy aki tud olasz szakon végzett testvérünkről, az is szóljon és jelentkezzen a Csűrös András iskola elkésznél, vagy nyilván nekünk is lehet szólni. Megjelent karácsonyi hírlevelünk, benne a részletes menetrend, ezt nem sorolom külön föl. De azt igen, hogy amiközben itt tervezgetjük az év végét, akkor írjuk be a naptárba, hogy augusztus 12 és 17-e körött Berekfürdőn lesz a gyülekezeti tábor, akire mindenkit szeretettel várunk. És lehet is már jelentkezni Pap Tamásnál. A választói névjegyzéket is kitettük a bejáratnál, illetve a pénztárosi asztalnál. Kérjük a testvéreket, hogy nézzék meg. A választói névjegyzékben úrvacsorával rendszeresen élő, a istentiszteletre rendszeresen látogató és a gyülekezetet anyagilag rendszeresen támogató nagykorú egyháztagok kerülnek be. Kérjük, hogy aki még nem töltött ki adatlapot, töltse ki, illetve a nevére vonatkozólag és a címét is feltüntető bizonylatot kérjen, mert hát a persejbe, hogy mit tesznek, azt sajnos nem tudjuk a számítógépbe bevinni. Várjuk azokat is, akik szeretnének bekapcsolódni a gyülekezeti látogatószolgálatba, illetve akik mostanában csatlakoztak hozzánk, ajánljuk a figyelmükbe Demjén István templomépítő lelkészünknek a gyülekezet történetét, ami kapható az iratterjesztésbe, illetve a bibliaolvasó kalauzt, ami már a jövő évre szól és megtalálható. És még egyszer mindenkinek áldott ünnepet és boldog új évet kívánok, akivel addig nem találkozunk.
A 195. dicséretünket keressük meg befejezésül, és énekeljük.
Áldjuk Istent végével, isteni tisztelettünkkel, mondjunk immár örömmel, dicsérete szent nevének, mi Istenünk legyen áldott, hogy lelkünkben gazdagított. Immár Isten áldása kimondaton minden erősítsen, mi
Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség mindenkinek.